Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában a lelki utazásokról, a spirituális körutakról lesz szó, hiszen ez az időszak februárnak ezen hétvégén, amikor a legtöbbször kiválasztjuk azt, hogy hova megyünk nyaralni, pihenni. Egyrészt azért, mert az utazási kiállítás idején hagyományosan sok magyar foglal, nem csak a kiállítás helyszínén, hanem akár az irodáknál is kirándulást saját magának, pihenéseket. Másrészt pedig azért, mert most még azért a téli utazások időszakát éljük, márciusra, áprilisra, májusra is foglalunk, de már a húsvéti kalandozásokat is megtervezzük, és a nyári nagy foglalási szezon is elindult, tehát ha azt mondtuk, hogy a tavalyi időszak Európának és Magyarországnak is turisztikai szempontból tényleg jó volt, mind az utazóknak, mind pedig a szolgáltatóknak, akkor ha 2025-ben remélhetőleg nem lesz se újabb világégés valahol, se pedig járvány, nos, akkor talán legalább olyan jó, vagy még jobb lesz, mert hogy a kínálat mindenképpen bőséges, és a spirituális utazások pedig egy új trendként jelennek meg. Sok-sok trend van, a slow turizm, a lassú turizmus, az aktív turizmus, vannak nagyon jó kis kifejezések, amelyek manapság megjelentek, amikor idegenforgalomról beszélünk, ilyen az okos turizmus például, amikor a korábbi tapasztalatokat felhasználva alkotják meg az új turisztikai kínálatot a szolgáltatók, de hát sokan az okos turizmusba értik azt is, amikor a technikai vívmányokat alkalmazzuk, vagy éppenséggel a környezetvédelmi újításokat az utazás szervezésben, vagy az utazás kiválasztásában, úgyhogy elég tágan lehet ezt értelmezni. De az biztos, hogy a lelki utazások mindig is fontosak voltak, de a római kortól a középkoron át napjainkig. Viszont manapság, amikor az internet szinte felfal minket, akkor különösen fontos lehet egy kicsit úgy megpihenni, hogy amellett, hogy nézzük az ezotikus tájakat, amellett azért van időnk, van néhány óránk szinte minden nap, vagy akár több is, hogy egy kicsit elmerengjünk a világon, filozofikus hangulatban megnyugodjunk, aztán persze újult erővel vethetjük be magunkat a munka világába, amikor majd hazatérünk. Vannak klasszikus helyszínek a különböző spirituális utazások esetében, ilyen India, Sri Lanka, Bali például. Ha valaki Balira érkezik, és arra számít, hogy hát itt majd egymást követik a fehér homokos tengerpartok, és micsoda vakáció részese lehet Balin, akkor csalódni fog. Tehát nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki még kevésbé volt felkészült, még amikor az internet gyerekcipőbe járt, és mondta, hogy hát olyan egzotikus, gyönyörű helyre akar menni, akkor Bali, majd egy köves kavicsos tengerpartról hazatérve azt mondta, hogy hát egy fél szigeten volt homokos part, de pont nem ott laktak, úgyhogy igazából neki ez nem tetszett. De valóban Nusa Dua az a félsziget, ahol vannak fehér homokos tengerparti szakaszok, van, ahol nagyobb a hullám, ott a Grand Hyatt környékén, a Mélia környékén, egy másik szálloda környékén, ott pedig kellemes és kevésbé hullámzik, és zöldeskék valóban a víztükör. Itt van egy Bali Collection nevezetű kis étkezde központ, olyan, mint egy földszintes bevásárló rész, de összességében Bali nem a fürdésről szól, tehát hogyha valaki pálmafás strandokat keres és hófehér homokot, akkor nem Balit javaslom neki. Akkor menjen el Maldív-szigetekre, esetleg Bora Borára, vagy van még néhány a kínálatban, a Dominikai Köztársaságban ott meseszép partszakasz talál 200 km hosszú fehér homokkal, Sauna szigetén meg iguanákkal, tehát vannak jobb választások ilyen téren. Bali másról szól, Balin lehet fürödni persze, mondom, vannak fehér homokos részek, van zöldeskék víztükör, van nagyon jó tengerparti szakasz, de igazából az élvezi majd, aki szereti az esőerdők virágát, a teraszos rizsföldeket, az, hogy egymást érik a balinész templomok. Kicsit a buddhizmus meg a hindu vallás keveredett itt Balin, és ennek az lett az eredménye, hogy érdekes helyi egyedi vallás alakult ki. Ennek rengeteg szentélye van. Tehát szinte mindenhol találunk templomot, az esőerdő közepén épp úgy, mint a virgonc majmok mellett egy kicsit az erdő külső részén, találunk olyan templomot, hogy be kell menni a vízbe derékig, és úgy lehet oda menni a szentélyhez, és utána onnan ki lehet jönni, de nem fürdőruhába, csak ruhába. Nem engedik meg, hogy fürdőruhába menjünk oda. És ez is nagyon érdekes. Van olyan templom, hogy tényleg úgy érezzük, mintha egy Indiana Jones filmből léptünk volna elő, mert liánok borítják be az egészet, és az esőerdő közepén találjuk. Úgyhogy van miből választani. Olyan templom is van, ahol ránk ugranak szinte a majmok, mert élelmet keresnek, és várják azt, hogy megetessük őket, mert a turisták mindig meg szokták etetni őket. Ha tetszik nekünk az, hogy egymást érik a különböző templomok, de nem csak ezek a nagy híres turista csalogató templomok, meg a valóban még működő, jelenleg is élő szentélyek, hanem nagyon sok apró, kisebb szobor, templomszobor ott van a mindennapokban, utak szélén, a települések közepén, mindenhol, az esőerdőben, a földek mellett egyszer csak. Tehát valóban itt, ha elindulunk templom túrára, akkor pár évet rá kell szánni Balin, mert annyi templom van, és a teraszos rizsföldek látványa, a templom együttesek, a kicsit néha esős, borongós, de mindenképpen meleg, párás idő, a szép tengerpart együttesen teszi Balit olyan úti céllá, ami nagyon szerethető. A feleségem például imádja Balit, mert neki ez a fajta kulturális élmény, ez sokat jelent. Én is szeretem, de hogyha mondjuk a tengerparton kellene üldögélnem egy nyugágyba, hogy egy kicsit pihengessek 3000 műsor után, akkor nem biztos, hogy úgy az első háromba így besorolnám, vagy az első tízbe sem. De attól még teljesen meg tudom érteni azokat a magyarokat, akik ott apartmanházat vagy éppenséggel szálláshelyet üzemeltetnek, és várják a vendégeket bent a dzsungelben, és azt kínálják, ami Balinak a lelke, mert ettől lesz érdekes egy ottani utazás. Úgyhogy Bali tipikusan jó helyszíne a spirituális utazásoknak, de Sri Lanka és India is. Sri Lankáról majd a mai műsorunknak a második felében hallhatnak majd, a Sri Lankai spirituális utazásokról, a rizsföldekről, a kókuszlégetekről, az ananászkertekről, meg a kaucsuk ültetvényekről, no meg persze a híres templomokról is, Dambulláról és a Polonnaruwa romváros érdekességeiről, majd mesélek önöknek, de hát ahová nagyon sokan spirituális útra indulnak még az ázsiai célpontok közül, az India, mert az indiai utazások olyanok, hogy ott aztán valóban van miből válogatni. Érdemes egyébként felidézni Kőrösi Csoma Sándor életútját, aki azt mondta, hogy keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. Kőrösi Csoma Sándor Csomakőrösön született, és 1842-ben Darjeelingben halt meg. Ő azt mondta magáról, hogy székely magyar Erdélyből, egy nyelvtudós volt, könyvtáros, és ő alkotta meg a tibeti angol szótárat is. Édesapja határőr volt, és 6 testvéréből 3 érte meg a felnőtt kort. Nagyon büszke volt a történelem tanáraira, és a magyarok őstörténete érdekelte leginkább. Elhatározta, hogy keleten kutatni fogja az őseinket, az ős magyarságot, és hát mindenféle dolgot majd szeretett volna felfedezni, és hát valóban olyan elképzelései voltak, hogy megnézi, hogy vajon arra felé milyen nyelvészeti és kulturális kincsekbe lehet bukkanni. Először egyébként Konstantinápolyba ment, aztán az ottani pestis járvány miatt távoznia kellett. Onnan aztán Alexandriába utazott tovább, ahol találkozott egy tiroli kovácssal, egy osztrák kovácssal, és ő nála szállt meg. Gondolkodott azon, hogy az arab nyelvet tanulmányozza, de aztán oda is elért a pestis járvány, úgyhogy onnan is tovább kellett állnia. Következett Ciprus felfedezése, elment Beirutba, Tripoliba, majd Latakiából gyalog kezdett tovább menni. Hát akkoriban még lehetett utazni, az biztos, és nem volt veszélytelen ez az utazás. Aleppóba, vagyis Halebba érkezett aztán meg, és itt mintegy hónapot eltöltött. Ázsiai öltözetet vett magának, és egy karavánnal tovább indult, egészen Moszulig. Aztán a Tigrisen elhajózott Bagdadba. Bagdadban aztán találkozott a szlovák Anton Szobodával, aki magyarul is tudott, úgyhogy örült annak, hogy végre magyarul is tud beszélni. Másfél hónapon át együtt voltak, és tényleg Bagdadban éldegéltek, aztán tovább ment Körösi Csoma Sándor Teheránba. Ott angol meg új perzsa nyelvtudását próbálta fejleszteni, tökéletesíteni. Érdekes egyébként, hogy Magyarországgal ekkorra már teljesen megszakadt a kapcsolata, felvette a Skanderbeg nevet, és az iratait is, meg a papírjait is mind Teheránba hagyta. Aztán Mesedbe érkezett, ahol az oszmán-perzsa háború miatt fél évig egy karavánszálláson éldegélt. Utána pedig Buharába ment el. Buhara ma Üzbegisztánhoz tartozik egyébként. Aztán átvergődött a Hindukus hegyláncain, gyalog persze, utakon, hegyvidékeken és Kabulba jutott el, és Kabulból aztán tovább vándorolt India felé. Aztán elment a Hajbárhágóhoz, ott francia tisztekkel találkozott, mivel azért tudott valamilyen nyelven mindig valakivel kommunikálni, ezért hát tényleg kapott enni, inni, volt, hogy vendégül látták, valamennyit otthonról is hozott, de mindig volt valami, ami megoldotta azt, hogy legyen víz, meg legyen élelem, de hát túlságosan nagy tervezés nem volt az útjaiba, de mindig újabb és újabb dolgokkal foglalkozott, mindig újabb és újabb helyekre jutott el, és hát talán ettől lett felfedezés az egész, igazi klasszikus felfedezés, hogy valóban nem tervezte meg azt, hogy mi is történik, hanem tényleg amerre gondolt, ahogy keletre még érdemes elmenni, arra elkezdett tovább menni, aztán belső Ázsia felé indult meg, és a 3446 méter magas Zocsi hágót is megmászta, végül május 23-án érkezett meg Ladakba. Aztán pedig továbbment a fővárosba, Lehbe, de utána visszaindult, mert már veszélyesnek ítélte ő is, tehát akkor elgondolhatjuk, hogy mennyire lehetett tényleg veszélyes, ha már Körösi Csoma Sándor is ilyen utazás után azt mondta, hogy hát most már azért ne tovább. Nos, visszament Kasmír felé, és ott találkozott egy angol tisztviselővel. Az ő ösztönzésére elkezdett a tibeti nyelvvel foglalkozni, azért egyébként, mert az ősi iratok között a magyarok eredetét kereste, hogy hát ha írnak a magyarokról ők valamit. Minden esetre a magyarokról nem is írtak, de elkészítette a tibeti angol szótárt. Meg akarta írni Tibet történetét is, a földrajzát is, az irodalmát, és az egyik láma segítségével rengeteget dolgozott. Egyébként csak, hogy hol lakott, mit csinált, nos, 3x3 méteres cellában fűtés nem volt, tűz se volt, mert a kémény nélküli szobában a tibeti szokás szerint földre rakott nyílt tűz marófüstje miatt képtelen lett volna olvasni, úgyhogy nem is rakott tüzet, tilgalmatlan hideg volt, és mit evett? Árpát, meg jakvajas teát volt hozzá, meg evett is, hát ugye, de nem tipikusan az a luxusszálloda volt a tibeti kis zárka. Aztán tovább utazott, de elkapták az angolok, akik kémnek nézték, és fél évig volt kénytelen vesztegelni az egyik településen. Végül írt egy jelentést, 6 hónapig írta, hogy mit is csinált pontosan. A brit főkormányzó megnézte, és azt mondta, hogy hát igazából lehet, hogy mégse kém, és a kutatásai hasznosak, úgyhogy még adtak is neki egy kis pénzt. Aztán visszaindult Tibet felé, és ott egy kolostorban tovább dolgozott. Végül 1831-ben elment Delhibe, Delhiből Agrába, Agrából Benáreszbe, onnan Kalkuttába, és ott az Ázsia Társaság székházába költözött. Szerencséjére a legutóbbi kalandja pozitívan végződött, tehát megállapították, hogy mégsem kém, sőt, kapott egy papírt is, aminek a segítségével azért úgy fogadták, hogy a társaság könyvtárának a rendezésével is megbízták, és a tibeti angol szótár meg nyelvtan nyomdai előkészítésével foglalkozhatott. Mivel aztán ebből több példányt haza is küldött, a Magyar Tudós Társaságban is komoly tekintélye lett. Aztán az észak-bengáli területen még nagyon-nagyon sok településen megfordult, az őshazát kereste eredeti céljának megfelelően. Végül visszatért Kalkuttába, ahol 5 évig könyvtárosként dolgozott. Végül maláriát kapott az egyik útján, és mikor Darjeelingbe érkezett, ott már nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és meghalt, úgyhogy a darjeelingi európai temetőben helyezték végső nyugalomra, a Himalája 3. legnagyobb csúcsánál. Munkássága tényleg több dolog miatt is példaértékű, először is a felfedezései a tibeti angol szótár tudománytörténeti szempontból is rendkívül jelentős, de ami még mindenképpen megsüvegelendő, hogy mindezt komolyabb pénz nélkül úgy tette, hogy gyalog ment mindenhova, 3x3 méteres kis cellákban dolgozott, hidegben, fagyban, kevés élelemmel is folyamatosan a tudománynak szentelte életét. Tehát az biztos, hogy a nélkülözést is vállalta azért, hogy igazi felfedező lehessen. És bár a magyar őshazát nem találta meg, de öröksége itt él velünk. Körösi Csoma Sándorról csak azért meséltem néhány érdekességet, mert hogy hát ő is egy csodának tekintette Indiát, és kétségtelen, hogy rengetegen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy szép dolog, hogyha Indiába turistaként elmész és a Taj Mahalt megnézed, de igazából elmenni valamilyen érdekes spirituális indiai útra, nos, az lehet igazán érdekes. Jó magam egyébként többször voltam Indiában, van egy indiai állam, mert India is egy szövetségi állam. Goa korábban portugál gyarmat volt, Goa egyébként nem sziget, hanem Indiának egy része, mesés tengerparttal, és teljesen más, mint India többi része. De attól még nagyon élvezhető, erről már sokat meséltem önöknek a műsorban, meg majd még fogok is, de nem most, mert Indiának van egy másik arca, ami a turizmusról szól, és felfedezzük Udaipurt, Jaipurt, a kékvárost, a rozsaszínű várost, felfedezzük a maharadzsák meseszép kastélyait, amelyek vagy múzeumok lettek, vagy luxusszállodák. Ugye Indira Gandhi megvonta a címeket, de az ingatlanok közül egyet-egyet meg lehetett tartani, hogyha köztélokat is szolgált. Ez a köztél, ez vagy múzeum lett, vagy szálloda. Így nagyon sok maharadzsa mai napig a saját egykori ingatlanában szállodaigazgató, vagy a leszármazottai szállodaigazgatók. Indiában persze Agra, meg a Taj Mahal a kötelező látnivalók közé tartozik, valaki Mumbai-ba vagy Bombay-ba látogat, akkor pedig akár a filmezés egyik városának titkait is megismerheti, mert hogy több film készül Indiában, és ezen belül Mumbai-ba főleg, mint az Egyesült Államokban. Hát persze a mennyiség az nem mindig jelenti azt, hogy a legkedveltebb filmek többsége indiai lenne, de mennyiségben biztos, hogy élen járók. Indiában 4 vallás is született, a hinduizmus, a buddhizmus, a jainizmus és a szikizmus, és hát nagyon sok más leágazása is van ezeknek, és hát látjuk azt, hogy nagyon sok mindennek az őshazája India, például a jógának is, de az ajurvédikus gyógyászat is kapcsolódik azért Indiához nagyon-nagyon erősen, és hát valóban vannak itt olyan zarándokhelyek, ahová az egész világból vallástól függetlenül eljönnek az érdeklődők, azok, akik egy spirituális utazáson akarnak részt venni. Indiában nagyon sok más vallás is jelen van a mindennapokban, az indiai filozófiával kapcsolatban is nagyon rengeteg könyvtudományos munka született már, úgyhogy nincs annyi időnk, hogy ezt mind elmeséljem önöknek, hát talán egy élet is kevés, hogyha az indiai filozófiába mélyebben belemegyünk, de az kétségtelen, hogy nagyon-nagyon sok misztikus utat tehetünk India klasszikus helyein. Vannak elvonulós túrák, vannak olyan túrák, amelyek során szentélyeket keresnek fel a turisták, és Magyarországon is ezek egyre kedveltebbek. Egyébként nem csak az ázsiai spirituális utak, hanem itt a saját kultúrkörünkben a zarándok utak is egyre népszerűbbek, Csíksomjóra is nagyon sokan ellátogatunk, és a Mária utat is egyre többen használjuk. Nyilván ez a miénk, de attól még érdekes lehet, hogy vajon egy távoli országban más vallásúak esetében vajon milyen szokások vannak. Nyilván ez is olyan dolog, ami az ember művelségi szintjét azért emeli egy picit. Ha már egyébként a spiritualizmusról beszélünk, akkor a Ganges partja, meg a Gangesben való fürdőzés rendkívül ismert egyébként, meg van még olyan, amelyik turisztikai szempontból is, meg a helyeknek vallási szempontból is érdekes, az Varanasi is. A híres indiai szent város már ősidőtől fogva vonza az ide látogatókat, a vendégeket. Varanasi az indiai vallási tapasztalatok kútfője, ezt hallottam valahol, és kétségtelen, hogy itt azért, hogyha az ember igényli, akkor elmagyarázzák az indiai kultúra alapelveit, és meg lehet ismerni nagyon sok dolgot, tanítást, hogyha valaki ez iránt érdeklődik, meg ismerhetjük, hogy mit jelent az itteni meditáció, a mantrázás, meg mindenféle más dolog. Ugye Varanasit mondtam, de Benares, meg Varanasi, ezek ugyanazok nagyon sok különböző neve volt már ennek a településnek, van Kashinak is hívták, meg sorolhatnám tovább, tehát rengetegféle módon. Hát attól függ, hogy éppen hol olvasunk róla, ugyanazt jelenti. És hát azt is látjuk, hogy amúgy, ha a Ganges partján sétálgatunk a Szent folyónál, akkor azért szinte mindenre használják, meg hát zarándokok azért mennek el ide, hogy megmártozzanak a folyó vizében. Hitük szerint tisztító ez a fürdő. A Ganges egyébként a Himalájában ered, és aztán végül beleömlik az óceánba. Úgyhogy érdekes és izgalmas lehet egy ilyen spirituális utazás. Azt hiszem, hogy tanulságos is, és hát függetlenül attól, hogy más kultúrkörben nevelkedtünk, ennek a megismerése az kétségtelenül egy izgalmas szellemi utazás. Ezen a héten nagyon-nagyon hideg volt Magyarország jó pár pontján, ha pedig megnézzük, hogy Gyergyószent Miklós mellett a Békásszorosban hány fokot mértek, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg még azért itt a tél. Nos, nem véletlen az, hogy akik tehetik, azok közül sokan elmennek egy kicsit nyaralni, pihenni egy hétre, 10 napra meleg területekre, a Maldív-szigeteken például valószínűleg megint csúcsot dönt majd a turisták száma Magyarországról. Hozzáteszem azért, ez a csúcs, ez nagyjából olyan, hogy 3000-en voltunk, aztán 4000 lett, most talán már az 5000-et is eléri, hogyha a tavalyi esztendőt megnézzük, de összehasonlításképpen Horvátországban például 750 és 800 ezer közötti vendég érkezik Magyarországról egy évben, tehát nem lehet a gyaraló programok tömegturizmusát összehasonlítani az egzotikus úti céloknak a számával, illetve az ide látogató magyaroknak a számával, de azzal együtt kétségtelen, hogy azért a téli időszakban, főleg január elején, de még február közepén, végén is régen még különjáratú repülőgépek is vitték a magyar turistákat Tájföldre, vagy éppen a Dominikai Köztársaságban. Sok-sok kedvelt téli úti cél volt. Ma már téli csárterek nincsenek, de vannak fapados járatok például olyan arab városokban, amelyek klímája valóban kellemes még a téli időszakban is. Észak-Afrikába is könnyedén el tudunk utazni. Budapestről ma már rengeteg low-cost légitársaság vissza a legkülönbözőbb helyekre, délebbi területekre utasokat, és hát Dubaj is nagy sláger lett, míg korábban nagyon-nagyon exotikus, szinte elérhetetlen úti célnak számított még a 90-es években, manapság pedig már a magyarok kedvelt úti céljává vált. De érdekes az, hogy a téli időszakban, a nyári időszakban, tavasszal és ősszel, akármit is nézünk, vannak bizonyos trendek az utazásban, ami meghatározza a mindennapokat. Nagy forradalmi változások is vannak, nem csak trendek, de a forradalmi változás például a fapados légicégek megjelenése, vagy a különböző szállásfoglalási portáloknak a megjelenése, az, hogy most már saját magunk is tudunk repülőjáratra helyet foglalni, vagy éppenséggel szállást foglalni. Az utazási irodák szerepe tehát más lett. Még mindig nagyon fontos, mert ad egyfajta biztonságot akkor, hogyha gond van, ha nehézség van. A nyári programok esetében nagyon jó csomagtúrákat adnak az utazási irodák, az exotikus úti céloknál pedig vannak olyan helyek, ahová még most is azt mondom, hogy utazási irodával utazzanak, mert egy afrikai körutazást például egyénileg megélni, hát ott azért van egy-kettő olyan nehézség, hogy soha nem felejtjük el az életbe, hogyha hazakerülünk, hogy milyen élményeket is tud azt hozni, hogyha nincsen megfelelő kísérőnk, de jó pár ilyen hely van még azért a világban. Azzal együtt persze vannak, akik igazi, komoly felszereléssel nekivágó tapasztalt utazók, hát rengeteg olyan barátom van, aki a világ minden pontjára egymaga elmegy. Hát, teljesen más ez az utazás, mint amikor mondjuk ott van 3 gyermek. Tehát ezt se lehet összehasonlítani. De most a trendekről szerettem volna mesélni, és fogok is, mert hogy ilyen trend például a slow turizm, a lassú turizmus, az, hogy Magyarországon is az őrség kis szeres települései divatossá váltak, szeretünk elvonulni egy kicsit a mindennapok zajából. Ez általában Európában trend, sőt, talán az Egyesült Államokban is, Ázsiában még azért kevésbé, de megjelent az a vágy, hogy ne feltétlenül oldalazva sétálgassunk Velence belvárosában, és ez legyen az 5 nap vakáció, hanem gyönyörű természetközeli élményekre is vágynak sokan, olyan helyekre, ahol ha működik is a mobiltelefon, de nem határozza meg a mindennapokat a nyaralás során. Annyiban persze igen, hogy azért itt is lehet használni a GPS-t, a navigációs rendszereket, meg mindenféle más, de létezik egyébként jó pár olyan szálláshely is ma már, ahol magán a szálláshelyen sem tudnak mobilt használni, mert valamilyen módszerrel leárnyékolják ezeket az odaérkezők. Létezik olyan szálloda is egyébként a világban, ahol tilos a mobil használat, és vannak olyan helyek, ahol pedig nincs térerő, és akkor ez meg is oldott. Tehát lassú turizmus is egyfajta irányzat, és ennek látszólagos ellentéte az aktív turizmus, ami azért látszólagos, mert valójában az aktív turizmus is arról szól, hogy ott vagyunk a természetben, környezetbarát a magatartásunk, vannak olyan vándortáborok, ahol nem adnak eldobható palackot a diákoknak, hanem csak kulacsot, és még a vizet is abban kapják, nincsenek eldobható evőeszközök, tehát ilyen szempontból is környezettudatosak, de mellette azért kerékpározni kell, bizony jó pár kilométert megtenni, és hát lehet az Alföldön is elmenni ilyen táborba, meg lehet a hegyvidékre is elmenni. A hegyvidék az már egy kicsit keményebb, tehát ebből a szempontból azért a természetközeli élmény az a lassú turizmus és az aktív turizmus esetében mindenképpen egyező. Bár hozzáteszem, a lassú turizmusnál meg vannak olyanok is, hogy nem természetközeli az élmény, de mégis lassú turizmus, mondjuk egy zenei est sorozat például, úgyhogy nem megyünk utána a fakultatív programokra, tehát az is belefér ebbe a kategóriába. Úgyhogy ezek a trendek is nem egy olyan definíciót takarnak, ami kőbevésett alapszabály, hanem nyilván egyfajta turisztikai magatartást jelzünk vele. Ezek közé a trendek közé tartozik a környezettudatos utazás trendje is, főleg az Egyesült Államokban nagyon sokan aszerint választanak már szálláshelyet, hogy vajon karbonsemleges-e az adott szálloda, és a dél-amerikai kedvelt úti célok azok figyelnek is arra, hogy az Egyesült Államokból érkező turisták igényeinek megfelelően lehetőleg a szálláshelyük karbonsemleges legyen, és akkreditáltatják ilyen szervezettel, amelyik ezt meg tudja tenni, de hát nyilván ahhoz azért meg kell, hogy feleljenek az alapoknak. De ez is egy trend, ez is egy turisztikai trend, és hát turisztikai trend az is, hogy próbálják kezelni a túlturizmust, az overturizmot jó pár helyen, mert hogy a fapados légijáratok forradalmasították ugyan az utazásokat, viszont hatalmas tömegek mozdultak meg, és érkeznek olyan városokba, mint például Barcelona, mennek el a Kanári-szigetek egyes helyeire, vagy éppességgel Majorkára, és a helyiek közül jó páran úgy látják, hogy már az életminőségük az csökkent, amiatt, hogy túl sok a turista, és nem örülnek annyira nekik. Persze nehéz általánosítani, mert lehet, hogy nem örülnek sokan, de jó páran pedig abból élnek, hogy megérkeznek a vendégek, és hogyha egy közvélemény kutatást készítenénk, akkor vélhetően jóval többen lennének azok, akik azt mondják, hogy bátran jöjjenek a turisták, mert inkább jöjjenek, semmit, hogy lemondjak a jövedelmem 40%-áról. Úgyhogy így is meg lehet ezt fogalmazni, de attól még a legkülönbözőbb intézkedésekkel, a turisták korlátozásával bizonyos helyeken, bizonyos időszakokban, a turisták számának korlátozásával, vagy éppenséggel belépődíjak bevezetésével próbálják átterelni a vendégeket más, szintén érdekes úti célok felé, már nyilván az adott régión, az adott területen belül, vagy pedig egy picit szabályozni azt, hogy egy időben egy helyen hányan is lehetnek. Nem csoda, hogy ilyen időszakban, amikor túlturizmusról beszélünk, amikor látjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia készíti manapság már a szállodai képeket, meg az úti célokról sokszor a beszámolót is, és egy kicsit ezek idealizáltak, amikor a különböző közösségi média felületen trendivé váló helyeket ellepik a turisták százával, ezrével, néha tízezrével. Nos, talán nem véletlen, hogy egy új trend a lelki, a spirituális utak világába kalauzolja el a vendégeket. A spirituális utak, a lelki utazások már a középkorban is divatosak voltak, és hát szinte kötelezőek is. Nem véletlen az, hogy zarándokutak is kialakultak. Erről majd még mindenképpen mesélek önöknek a műsorban, hogy a nagy zarándokútvonalak világa hogy alakul 2025-ben. Az El Camino most rendkívül népszerű, de a Mária út szintén, Magyarországon is megújultak a zarándok útvonalak. A spirituális utazásoknak ez a speciális része azonban, amiről a mai műsor szól, az elsősorban azt jelenti, hogy elmegyünk Sri Lankára, Indiába, Balira, valamilyen dél-kelet-ázsiai vagy közép-ázsiai úti célra, ahol egy picit többet kapunk, mint egy hagyományos utazás. Mivel kapunk többet? A belső béke a szent helyeken és az óceán partján. Így szól például az egyik spirituális utazásról szóló beszámoló. Mert hogy a meditáció, a lelki egyensúly megteremtése az a programok közé tartozik. Nagyon sok olyan helyre mennek el a vendégek, viszik el a turistákat, ahol megállnak fél órára, egy órára, hosszabb időre, és ilyenkor lehetőség van valóban meditálni, csak csendesen üldögélni a homokban, vagy a fövenyen, és arra gondolni, hogy miért is vagyunk a világon. A test és lelki harmóniáért persze mindenféle masszázsok, meg egyéb rituálék is vannak, úgyhogy az ajurvéda, a kényeztetés is egy ilyen spirituális utazás során biztos, hogy az utazók többségének a tetszését elnyeri majd, de ha megnézzük a programokat, akkor láthatjuk, hogy még asztrológiai útmutatás is szerepel például az egyik Sri Lankai úti programba, és a legkülönbözőbb önismereti programok szintén, vagyis több mint utazás egy ilyen spirituális kaland, egyfajta belső átalakulás többek szerint, és az is kétségtelen, hogy bármit is gondol a világról az, aki egy ilyen útra benevez, mindenképpen történelmi helyeken fog barangolni, olyan helyeken, ahol a múlt szinten életre kell. Sri Lanka mellett Indiába, vagy éppen Balira is nagyon sok út, spirituális út vezet manapság, de ha például megnézünk egy Sri Lankai spirituális utazást, akkor látjuk, hogy Kolombóba érkezik meg a repülőgép, majd az ország belseje felé veszik az irányt a turisták, rizsföldek, kókuszligetek, ananászkertek, így kell ezt elképzelni, meg hát persze a kaucsukfák, és itt lehet látni, hogy milyen, amikor a kaucsukfának az oldalát megmetszik, és akkor el tudjuk képzelni, hogy hogyan lesz abból gumi az autónkon. Nagyon sok kicsi falu van, meg viszonylag szűk utak, ahol egyszer még talajos süllel is találkoztam, és érdekes volt nagyon, hogy micsoda furcsa és félelmetesnek tűnő, pedig pici állat, hát nem olyan nagy. Mindenesetre Szigíria, a régi nagyváros, az erőd, a híres erőd, az rendkívül fontos egy ilyen spirituális utazáson, hogyha Sri Lankán ilyenre indulunk, és hát itt az oroszlán sziklát is meg lehet nézni, ami az ország emblematikus helyszíne, ugyanis Kasszapa király épített itt fellegvárat, komolyan harcolt a másik trónörökössel, és úgy gondolta, hogy a hatalmát úgy tudja megvédeni, hogy egy szinte bevehetetlen erődbe megy, de hát aztán persze megadta magát a végén, mert nincsen bevehetetlen erőd, meg nincsen, ahol le tudnák kiéheztetni az ott lévőket. Tehát igazából jó dolog az erődépítés, de nem megoldás mindenre. Dambulla településen szintén tesznek egy túrát azok, akik egy Sri Lankai spirituális utazásra mennek, mert hogy az ősi barlangszentélyeket lehet itt felfedezni, ahol rengeteg a falfestmény, szobrokban is bővelkedik a barlangok mindegyike, és itt van egy olyan sziklakolostor együttes, ami valóban spirituális élmény, hogyha itt barangolunk. A széles lépcsősorról pedig meg lehet utána csodálni a naplementét. Polonnaruwa, Sri Lanka középkori királyi fővárosa, gigantikus kőszobrokat lehet itt találni, templomokat, palota együttest, és itt is vannak meditációs programok gyakran a vendégeknek, hogy valóban lelki utazás legyen. Hogyha pedig valaki azt mondja, hogy most már azért a spirituális élmények mellett szeretne egy kis kalandot is, akkor elmehet a Kaudulla Nemzeti Parkba, itt dzsippekkel viszik körbe a turistákat, és merre is be lehet nevezni. Aluvihara egy most is működő kolostor Sri Lankán, és pálmaleveken őrzik itt Buddha prédikációit, és jelenleg is így másolják, tehát egyik pálmalevéről átírják másik pálmalevélre, és ezt csinálják itt a szerzetesek. Úgyhogy egy spirituális utazáson el lehet jönni ide, és meg lehet nézni, hogy levélről levélre miként másolják Buddha prédikációit a szerzetesek, és hát sok-sok másolatot készítenek, mert azért a pálma levél nem tart örökké. Buddha prédikációi viszont hát minél tovább tartsanak, az a cél. És érdekes az is, hogy régen a középkorban Európában kódexeket másolgattunk, még korábban pergameneket másolgattak, most itt pálma leveleket másolgatnak. Szerintem tényleg igazi spirituális élmény Aluvihara szerzetesével találkozni, és a pálmalevél másolást megnézni, és ezt átélni. A közelben, Mataléban van egy fűszerkert, ahol megnézhetjük azt, hogy a fahéj az vajon milyen. Megtanuljuk azt is, hogy a bors kicsi és erős, de vajon milyen a valóságban, és a vanília például nagyon-nagyon drága fűszer volt mindig is, vele ezt is megízlelhetjük, megnézhetjük, hát sok-sok csodát lehet itt látni tényleg. A körit például mi körinek mondjuk, itt karinak mondják, tehát érdekes, hogy mi ővel mondjuk. De ha már a fűszereket megízleltük, és esetleg be is vásároltunk, akkor Sri Lankán mindenképpen érdemes megnézni, függetlenül attól, hogy ilyen spirituális utazáson vagyunk, vagy pedig egy hagyományos turista úton, a Szent Fog templomát, mert Buddha egyik szemfogát őrzik Kandiben, a szingalész királyok utolsó fellegvárában. Ha hagyományos utazásra indulunk, akkor nyilván csak megtekintjük itt a fogtemplomot, hogyha a spirituális úton vagyunk, akkor viszont az éneklő zarándokok közé is bevisznek minket. De a Kataragma környéki zarándok helyet is meg lehet nézni, templomaival, építményeivel együtt különleges hely, mert a buddhistáknak, a hinduknak és a muszlimoknak is szent helye. Naponta rengeteg zarándok érkezik ide, és tökéletes hely a vallás gyakorlatra. Sri Lanka egyik legfontosabb vallási központja, és itt hosszú időt eltöltenek azok, akik Sri Lankai spirituális utazásra érkeznek. Akik arra kíváncsiak, hogy a fahéjjal, meg elefántcsonttal, fűszerekkel megrakott hajók honnan indultak aztán Európába, nos, elmehetnek az egykori, ókori kikötőben, Galléba. Még egy holland erőd is van itt, viszonylag éppen megmaradt, a falai között találjuk az óvárosi részt. Úgyhogy a spirituális utazás az nagyon-nagyon sok szent hely felkeresését jelenti, sok-sok meditációval, a legkülönbözőbb vallások, más vallások megismerésével, és olyasmivel is, ami feloldja egy kicsit mindezeket, amikor úgy érezzük, hogy most már azért visszatérnénk a való világba, akkor elmentünk a holdkő bányászat helyszínén vásárolgatni például, vagy megnézhetjük a halászok, mit hoztak, mit fogtak ki a tengerből az adott napon, de Sri Lankán sokan foglalkoznak drága kőkereskedelemmel is, úgyhogy akár egy szép gyűrűt is nézhetünk a kedvesünknek. Van lehetőség Bálnalesre is, és az egyik esőerdő, a Sinharaya esőerdő kis részét is meg lehet nézni akár, úgyhogy bőven van program lehetőség, hogyha egy spirituális utazáson veszünk részt Sri Lankában. Vimal Morapitie, a Jetwing Travel vezetője, spirituális utazásokat szervez Sri Lankára, Indiába, és arról kérdeztem, hogy vajon manapság, amikor tényleg ez az új trend megjelent az utazási piacon, ez mit jelent az utazási szakma számára. Meglehetősen régen jelen van a magyar piacon a Jetwing Travel, most azonban azzal rukkolt elő, hogy spirituális utazásokat is szervez. Honnan jött az ötlet?
Már régóta van igény utazók körében, hogy valami különlegeset, amit Ázsiában, amit tudnak kínálni, például a jóga, meditáció, ami onnan származik valamennyire, kellett egy gyógymódot, Ayurveda. Aztán például most egyre jobban érdeklődnek emberek az asztrológia iránt, az horoszkóp, ilyenekkel egybekötött, ilyen komplett all-in utazásokat szervezünk. Ebben benne van kis kirándulás, vagy kis körút, aztán felül olyan programok, amit mondtam, hogy jóga, meditáció, benne van ezek a programokban, ezen felül, amit speciális dolgokat, amit mondtam, kellett gyógymóddal megismerkedni, esetleg kipróbálni ezek a kezeléseket, asztrológia, amit egyre jobban érdekel emberet, ilyen programokat is, mert egy hosszán kérnek egy asztrológus, és mondja, hogy milyen horoszkópia, milyen jó várható. Ezeket mindig embereket érdekel, ezért ilyennel egybekötött, ilyen komplett ilyen csoportokat szervezünk, ami úgy hívja spirituális utazás, azt akarok kínálni magyar vendégek, turisták részére.
Gondolom India és Sri Lanka, ezek lesznek a fő helyszínek, vagy van más is?
Most jelenleg szervezünk március elején egy olyan utazást Sri Lankára, és utána májusban szervezünk India-Népál kombinált utat, és még nyáron lesz Népál-Butánnál egybekötött ilyen kombinált utazás. Ősszel szervezünk Tájföldre szintén, meg szintén még egy utazás Sri Lankára, és a térségben, ami egy magyar turistának nagyon-nagyon különleges, nagyon más jellegű utakat, látnivalókat, ilyen programokat tudunk javasolni, ajánlani, ami mint Európában, ami nincsen, amit teljesen különleges.
Kik azok, akik általában egy ilyen utazásra beneveznek? Van ezzel kapcsolatban már valamilyen tapasztalatuk, hogy jellegzetesen kell egy ilyen érdeklődési kör ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy igen, akkor most elmegyek Indiába, vagy Nepálba, vagy Sri Lankára egy spirituális utazásra?
Jellemzően fiatalok, olyan 30-55-60 év közötti korosztály, ami elsősorban érdeklődnek ezek utak iránt, de természetesen idősebb, aki még érdekeli keleti kultúrát, keleti hagyományokat, olyan bárkinek tudunk ajánlani.
Ha már arról beszélünk, hogy spirituális utazás, akkor sokaknak az jut eszébe, hogy rengeteg meditáció, nyugalom. De milyenek a körülmények? Tehát azért fel kell készülni arra, hogy itt ilyen természetközeli keményebb, vagy pedig hagyományos turista szállások vannak?
Különleges felkészülésre nincs szükségük. Amit használunk, elsősorban ilyen jó szállodák, ami turistákra készült szállodák, legalább 4 csillagos szálloda legyen. Ezen felül programokon nem kötelező részt venni. Valaki akár éppen lehetne egy jóga programon, vagy egy meditációs, akár egy buddhista szertartáson részt venni, ahogy igény szerint, de általában az a jellemző, hogy mindenki, aki oda megy, szeretne kipróbálni az a keleti ázsiai dolgokat, ami ugyanúgy, ahogy mi kóstoljunk, ha megyünk Ázsiába, kóstoljunk mondjuk ottani ételeket, vagy illetve ottani gyümölcsöt, zöldségeket, ugyanúgy, ami ott hagyományokat, és szívesen menne egy buddhista templomba, nem kell ennek buddhistának lenni, vagy bármilyen vallású ember oda mehet, és megismerheti ottani szokásokkal, akár úgy érdekel, hogy történelemet, vagy akár egy-egy imát szívesen fogadjunk, és ugyanúgy egy meditáció, aki mindenkinek javasolunk, és azon felül, amit mondtam, hogy a jóga, ugye Magyarországon egyre népszerű, főleg fiatalok körében, és ott a helyszínen, autentikus helyeken lehetne ezek a programokon részt venni, és én látom, hogy egyre jobban, főleg fiatalok körében egyre jobban igény van ilyen programokra.
Ha már a gasztronómiát is említette, vegetáriánus általában a kínálat, amit majd kapnak?
Nem vegetáriánus. Persze vegetáriánus embernek nagyon-nagyon sok lehetőség van, mert ugye azok országokban, főleg Sri Lankán, vagy Tájföldön, vagy Indiában mindig van friss zöldségek, és akkor abból hatalmas kínálat. De ezen felül minden hús, amit Magyarországon is fogyasztanak, ilyen csirkehús, márhús, vagy sertés, ezek a húsok ugyanúgy találhatók, ottani szokások, ottani módon készítve, úgyhogy nem feltétlenül vegetáriánus étek. Ugyanolyan étkezéseket lehet folytatni, mint ahogy Magyarországon. Természetesen van lehetőség helyi fűszerekkel készült ételeket próbálni, meg a helyi különlegességeket. Ott van, ahogy mondtam, nagyon sokféle gyümölcs van, mindig friss gyümölcsök vannak. Például Sri Lankán tényleg mindig van friss ananász, friss mangó, vagy akár helyi erdők, sokféle gyümölcs. Ezeket mindent érdemes kóstolni.
Mit gondol, miért van az, hogy Európából is és Amerikából is egyre több turista utazik ilyen spirituális utakra? Miért nőtt meg a kereslet ezek iránt?
Én úgy gondolom, hogy kicsit lassú az élet, és nem annyira rohannak minden napokban, és valahogy az európai turisták oda ment, próbálja ott a helyieknek szokás átvenni, és valamennyire lelassítják életüket. Aztán felül, ha kirándulnak, vagy éppen valamilyen programon részt vesznek, akkor is ilyen nagyon lassú életmódot átvesznek a helyieknek. Szóval szerintem ez miatt is, meg természetesen mindig jó idő van. Ugye ezek országokban, tehát Sri Lankán, vagy Tájföldön egész évben nyár van, főleg amikor itt hidegebb idő van, és akkor szívesebben menne olyan helyre, ahol nem kell felöltözni téli ruhákba, és mindig nyári ruhába lehet napot tölteni, úgyhogy szerintem azért is az embereknek, például Sri Lankán, ugye emberek nagyon barátságosak. Mindenki, bárki, idegen emberek mosolyjal fogadnak, és szívesen szobálnak, és szívesen segítenek bármilyen probléma van, vagy valamiben szüksége van, és valahogy gondolom, ez tetszik. Valami más van, más tapasztalnak, amikor odaérkeznek. Ugye itt ugye Magyarországon mindenki saját dolgaival el van a foglalva, nincs idő másra beszélgetni, vagy mosolyogni, vagy egy kommunikálni se, de ott, ha ott van, látják, hogy a helyiek hogyan. Ha mindenki, bár ha nem ismer, akkor is köszönnek, mosolyognak, és mondanak, mivel segíthetnek, és én látom, hogy azt tetszik embereknek, hogy valahogy vagy nagyon jól érzi meg okot ez által.
Vimál Morapitiért, a Jetwing Travel tulajdonosát, ügyvezetőjét hallották a spirituális utazásokról, amely a mai műsor fő témája volt. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Robert Richárdot hallották. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!